elérhető számukra, gyakorlatilag a kiállítási lehetőségeik is azért csekélyebbek voltak, mint a férfi alkotóknak. És a 60-as évek művészettörténetírása szinte teljesen a zömöket kéri a művészettörténetből. Miközben az életművek és az alkotások magukért beszélnek. Abszolút olyan művészetet képviselnek, amiről mi ma azt gondoljuk, hogy visszaírandók a művészettörténetben. És gyakorlatilag a kutatás eredmények folyamán jutottunk most oda, hogy a családból előkerültek olyan új anyagok, a tavalyiban kaptunk is még ajándékba, amelyek tovább árnyalták a képet, és én azt gondolom, hogy ez a kiállítás most egy egészen kerek, vagy hát, hogy mondjam, egy teljesebb képet tud nyújtani arról, hogy a két világháború között egy a művészeti életbe beágyazott női alkotó, vagy alkotó mit hozott létre, és azt ma hova tudjuk helyezni a magyar művészettörténetben. Azt is tudni kell róla, hogy egy, az expresszionizmus, hogyha mond valamit, a német expresszionizmus barlanghoz szokták kötni, de sokan ismerik Käthe Kollwitz nevét, aki a német művészettörténetben ennek a korszaknak a képviselője, és ma azt gondoljuk, hogy az ő művészete sokban kapcsolható, vagy értelmezhető a számunkra Käthe Kollwitz művészetét is figyelembe véve. És elképzelhető, hogy láthatott is Käthe Kollwitz műveket Kósa Mária, de ezt nem tudjuk bizonyítani, de ha valaki az ő művészetét ismeri, akkor lehet, hogy egy picit már el tudja képzelni, ha még nem látta, nem látott Kósa Molnár műveket, hogy milyenek is lehetnek. A cím pedig abból is fakad, hogy ő szorosan együtt dolgozott a férjével, Kósa Györggyel, zeneszerzővel. Kósa György számos oratóriumot, misztériumjátékot írt, és volt olyan, hogy librettót készített hozzá, és gyakorlatilag a műveken is látszik, hogy a zene mennyire fontos lehetett mind a kettőjük, illetve Molnár Mária számára is. Ráadásul Kósa György zongora kísérő volt az úgynevezett orkesztrika tevékenységben, ez a modern táncnak egy nagyon fontos működése, a színpadi táncnak a helyszíne, műhelye volt Magyarországon, DNS Valéria vezetésével. És mindez ráadásul hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy ez a katolikus reneszánsz időszaka hazánkban, és ők az Alsó Krisztinavárosban laknak, ami az egyik központja ennek. És például Kósa Molnár Mária az 1920-as évek elején katolizált, miközben mind a ketten izraelitának születtek, de az alkotásaikban egyértelmű, hogy a kereszténység felé fordulnak hitükben és spiritualitásukban. Így a kiállításban, amellett, hogy nagyon sok női személyes történetet lehet látni a műalkotásokban, tehát ember és ember kapcsolatokat vizsgáló műalkotásokat, amellett az ember és az abszolútumhoz való viszony, ember és Isten viszonya is megjelenik több műalkotásban, illetve a bibliai témájú alkotásokat is lehet látni. Még ennek a kiállításnak a szenzációja az, hogy előkerültek olyan füzetek, amiket Molnár Mária fűzött össze olyan rajz és szöveg sorozataiból, amelyek vicces állattörténetek, állatmeséket mondanak el. És ráadásul több esetben olyat is láttunk, hogy van egy négy soros, amit Molnár Mária írt, és fölötte be tudjuk mutatni például a Linó Duccot, ugyanis ő nem csak szobrász volt, hanem grafikus is, és számos fametszetet és linoleum metszetet készített. A linoleum az ekkoriban egy kifejezetten új, modern anyagnak számít, nagyvonalúbb, elnagyoltabb ábrázolást tesz lehetővé, de bizonyos módon így expresszívebb, kifejezőbb, kevésbé valósághűnek tűnő, tehát nem naturalista, de expresszívebb kifejezésformát tesz lehetővé. Most ezek az állattörténetek, ezek megjelentek a korabeli sajtóban, tehát a 30-as években több folyóiratban is publikálta őket, valamikor egyben, egy egész történetet kiadva, és ezzel ilyen füzeteket is be tudunk mutatni magángyűjteményből, amelyek ezeket a meséket mutatják be. Mi ennek nagyon örülünk, mert ezt az oldalát Kósa Molnár Máriának csak nagyon érintőlegesen ismertük, és most egy rendkívül jó humorú, elmélyült és költői alkotó tárul fel a látogató felé, ha eljön hozzánk.
És hát ugye a kiállítás az látható egészen szeptember 6-áig, tehát akinek van ideje, az nyugodtan készüljön rá, és akkor el tud menni, és meg tudja nézni ezt a valóban hiánypótló kiállítást, mert egy új alkotóval ismerhetünk meg, azt gondolom, hogy nagyon sokan most fognak találkozni először Kósa Molnár Mária világával, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a több éves munkának most egy pillanatnyi eredményét látjuk, de ha jól értem, akkor azért ennek lesz még folytatása, mert hiszen dolgoznak tovább.
Így van, tehát az az igazság, hogy most megint az látszik, hogy ebben tovább kell foglalkozni, mert tegnap nyitottuk meg a kiállítást, az az igazság, hogy van olyan leszármazott, akinél kiderült, hogy még vannak alkotások, akivel most találkoztunk a megnyitó alkalmával először. Mert úgy tűnik, hogy most vár nyitotta arra, hogy egyáltalán párbeszédbe kezdjen a kutatókkal, a múzeumokkal. Még hagyd mondjam azt el, hogy több tárlatvezetést tervezünk a kiállításhoz, kurátori tárlatvezetés, tehát tudom, hogy sokan úgy szeretnek kiállítást nézni, hogyha valaki mesél nekik az alkotásokról, és ebben az esetben rengeteg történetet hordoznak az alkotások. Tehát az első ilyen tárlatvezetés május 3-án lesz, Pádi Lívia kurátortársam fogja tartani, de a későbbiekben is biztos, hogy lesznek, és múzeumpedagógiai programot is készítettünk a kiállításhoz, tehát ha valaki esetleg játékosan, csoportosan vagy a gyerekének ajánlni szeretné, akkor jó szívvel tudom. A honlapunkon megtalálható a programtervezet és az elérhetőségünk, jelentkezzenek, és mi biztos, hogy találunk időpontot, amikor fogadni tudjuk a látogatókat így is.
Én köszönöm szépen Molnárné Acél Eszternek, a Tömegek ritmusa, Kósa Molnár Mária kiállításának egyik kurátorának, hogy itt volt velünk. Ez a kiállítás egyébként a Kiscelli Múzeumban látható egészen szeptember 6-áig. Úgyhogy kívánok mindenkinek jó kiállítás nézést, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Molnárné Acél
Eszter. Én is köszönöm.
Aki ellátogat most a műcsarnokba, az egészen június 7-ig láthatja Cseke Szilárd Áramló jelenlét című kiállítását, és ezen a kiállításon megtapasztalhatja a saját maga is, hogy a művész hányféle módon szemléli a világot, és hányféle módon tudja ezt nekünk is megmutatni. Találkozhatunk itt kinetikus szobrokkal, fákkal, amelyek tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy absztrakt, vagy pedig valós fák, és hát még sok egyéb más stílussal is, de a lényeg az, hogy azt látjuk, hogy milyen módon lehet befogadni ugyanazt a világot, és mennyi mindent el lehet róla mondani a művészet segítségével. Aki itt van velem a vonalban, az Cseke Szilárd, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a riportot.
Ugye magának a kiállításnak is az a című, hogy áramló jelenlét, és tulajdonképpen ez a jelenlét, ahogy mi megjelenünk a világban, és ahogy a világ megjelenik bennünk. Egy kicsit meséljen arról, hogy ebben ez a három terem, ez három különféle stílusú terem, ami megjelenik a látogató számára. Hogy készült el ez a kiállítás? Hogy válogatták össze az anyagot ehhez?
Igen. Tulajdonképpen ez nem egy lineáris kiállítás, hanem három különböző teremre tagolható, és mindenki egy kicsit máshogy fogja bejárni ezeket a termeket. Hozzáteszem, hogy ez egy rendkívül reprezentatív kiállító tér, aki nem ismeri a műcsarnokot, hatalmas belmagassággal, egy klasszicista, neoklasszicista épületkomplexum, ami a millenáris, vagy a millenniumi időszakra épült. És hát ezek a megfelelő méretű kiállító terek, ezek inspiráltak arra, hogy akkor az én több alkotói periódusomat, vagy munkásságomat is megpróbáljuk tagolni és egyszerre bemutatni, ezért egy különleges kiállítást hoztunk létre. Így több médiumot átfogó anyag még nem szerepelt egy kiállításban. Úgyhogy a kurátorral, Fazakas Rékával próbáltuk tagolni, és az egyik teremben, hogy említettem már, ezek az úgynevezett ikonikussá vált erdő belső atmoszféra képek, ezek a kiterjesztett gesztusok. Ez abszolút a festészetről szól, arról, hogy a harmadik évezredben hogyan tud ez a tradicionális médium még mindig valami többletet adni, mint a fotózás. És ezek a festészeti gesztusok ilyen nagy aurájú képekbe állnak össze, amiknek az apropója az erdő. Ez többféle indokkal is lehet, hogy miért pont az erdő, talán azért ez a tájképi hangulat teljesen megváltozott tartalommal kerül fókuszba napjainkba, hiszen a környezetünk pusztulása vagy ennek értéke nagyon kiemelt szerepet kap. A másik teremben, ami ezután következik, ott jobban társadalmi struktúrákat taglaló mobil installációk szerepelnek. Ezek többsége interaktív lehetőségeket itt is ad, tehát a látogatók beavatkozhatnak a műtárgy működésébe. A harmadik terem az pedig klasszikusabb festészet, figurális festészet, narratívák. Itt életképeket, korunkra jellemző életképeket, fotomodell, casting, utcai zenész, luxus autó, alagútban szágult, vagy akár erdőben egy kicsi sérülten várja a szállító járművet. És hát még sok egyéb más, de tulajdonképpen talán ezek így vízelítőnek.
Nagyon szívesen nyúl olyan anyagokhoz, amik a hétköznapi életünkben megtalálhatók, használja fel őket. Mondhatjuk azt is, hogy újra felhasználja a tárgyakat saját maga körül.
Igen, ez a középső teremben, ez a dinamikus rendszerek című teremben találhatók. Olyan anyagokat használtam fel itt az installációim építéséhez, amik már nem használatosak, vagy az újrafelhasználás előtti állapotból kerülnek így a műcsarnok falai közé. Hatalmas méretű ilyen újrafutózásra várt kamion abroncsokból készítettem például forrást, amihez kapcsolódik egy nagyon szép hanginstalláció. Itt ki kell emelnem Varsás Gábor hangdizájner közreműködését. Itt is van egy interaktív rész ennél a munkánál, virtuális forrásba lépkedhetünk. Vagy van egy másik alkotás is, aminél szintén újra felhasznált vagy kiselejtezett anyagokat, ezek ilyen irodai kellékek, dobozok, és ezekből építettem egy fali installációt, amiben egy megszemélyesíthető labda ugrik egyik dobozból a másikra, pattog, és tulajdonképpen a társadalom motorját modellezi. Hát körülbelül ennyi az, ami még így verbálisan bemutatható.
Mi az, ami eldönti önben, hogy milyen módon dolgoz fel egy érzést vagy egy témát, amikor elkezd dolgozni?
Igazából nem döntöm el előre, hogy egy gondolat festmény lesz, vagy installáció, inkább hagyom, hogy maga a probléma válassza a formát. Úgyhogy ez egyfajta párbeszéd a műteremben, a téma és magam közt, valamint az anyagok között, és egyszer csak kikerekedik belőle az az alkotás, ami legjobban reprezentálja a témát. Úgyhogy ez egy folyamatos gondolkodás ezekről a számomra felmerülő témákkal kapcsolatban, és ezeknek a legmegfelelőbb médiumának a kiválasztásában. Van olyan is persze, amikor egyszerre egy témát több médiumban, festészetben, vagy akár egy mobil installációban is megvalósítok.
Minden esetre én annak, aki szeretne egy nagyon sokszínű kiállítást megnézni, és sokféleképpen befogadni a saját valóságunkat a művészenével, annak ajánlom Cseke Szilárd Áramló jelenlét című kiállítását, amit egészen június 7-ig lehet nézni a Műcsarnokban. Már maga a címe és az áramló jelenlét azt gondolom, hogy felkeltheti az érdeklődésünket, hiszen ebben élünk, lássuk csak, hogy mi hol látjuk, és hogy látjuk Cseke Szilárd. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek Feri itt a stúdióban, hosszú idő után, ez a pár hónap kihagyás után visszatér Életképes rovatunk. Örülünk, hogy újra itt vagy.
Nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és az Életképek Tinédzser országból az mindig működik, csak néha van, hogy iskolai szünet van, vagy épp vihar van Tinédzser országban, olyan vihar, hogy nem tudunk bemenni hóakadályok és egyéb akadályok miatt, akkor kimaradunk, és az életképek viszont folytatódnak.
Ez így van, ahogy mondod. Az biztos, hogy Tinédzser országban is vannak viharok, és vannak néha akadályozó tényezők, de minden esetre örülünk, hogy folytatódik ez a sorozatunk, és egy nagyon izgalmas témát hoztál a mai napra. Én egyébként úgy emlékszem, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor azt ígértük, hogy a szokásokról fogunk beszélgetni, miközben miután ma megérkeztél, azt mondtad, hogy van egy nagyon jó programod, aminek az a címe, hogy találd meg a saját hangod, és ez is a szokásokkal összefügg.
Egy rádióban mennyire fontos, hogy a megfelelő hangfrekvenciát megtaláljuk. A kedves rádió hallgató is addig tekeri az adás, addig tekeri a megfelelő potmétereket.
Vigyázz, hogy mit mondasz, amíg a paksefemet meg nem találja.
Míg meg nem találja az általa kiválasztott rádiónak a csatornáját. Most elkezdtem diákoknak, főleg 7.-8.-osoknak kimondottan ilyen témában segíteni, hogy nem lehet úgy pályát választani, hogyha nem is ismerem magamat, és nem tudom azt, hogy mi is az egyáltalán az én saját hangom. És ez lett a fantázia neve a programomnak most, hogy találd meg a saját hangod. Ebben sokat segített a életed legfontosabb 6 döntésében Senkovej, amit a harmad kiadó adott ki könyved, és ebből szeretnék néhány dolgot így megosztani a kedves rádióhallgatóval, hogy hogyan találjuk meg a saját hangunkat. Érdekes párhuzamot találtam, hogy a Bibliában is van olyan személy, aki keresi a saját hangját, és van olyan, akit össze is kevernek, mint hogyha más hangján szólna. Ez Keresztelő János, akiről megkérdezik, hogy te vagy Jézus, a Messiás, és azt mondja, hogy nem, én a pusztában kiáltó hang vagyok. És ő tudta, hogy ő kicsoda, és tudta azt, hogy ki nem. És ma a fiatalok néha másnak a hangját szeretnének megszólalni. Vannak ilyen műsoraink is, hogy eljátsszuk, mint hogyha másképp tudnánk énekelni. De én 4 dolgot írtam össze, hogy mi szükséges egy sikeres pályaválasztáshoz. Szükségem van önismeretre, milyen vagyok én, hogy működök, mik az erősségeim, mik a szenvedélyem. Ismernem kell, mire van szükség és kereslet a környezetemben, milyen lehetőségek, adottságok, elérhető erőforrások vannak a közelemben, és mi az, amit hosszú távon el tudok képzelni, mint életfeladatot, ami örömmel tud eltölteni, inspirál, és amiben ki tudok teljesedni. És hogy hogyan találom meg ebben a saját hangomat, a könyv 4 területet említ, és azt mondja, hogy ennek a négy körnek a közös meccéspontjában lesz a saját hangunk. Miben vagyok tehetséges? Miért tudok lelkesedni? Mire van szükséglet, és mit diktál a lelkiismeretem?
Érdekes ez a négy pont, illetve az is, hogy a pályaválasztás aspektusából közelítjük most ezt meg, miközben ugye azért a tinédzsereknek és a fiataloknak mindig óriási kérdés, ez az önmaguk megtalálása valahol ebben is segítséget nyújt, hiszen hogyha valóban önazonos valaki, és tisztában van a saját értékeivel, tehetségével, erősségeivel, akkor fog tudni majd ügyesen pályát választani.
Megdöbbentő, hogy nagyon sokan már az első pontnál megállnak, hogy miben vagyok igazán jó, semmiben. Tehát még az alapvető sikeres osztályokban is nehéz fölvállalnunk, lehet, hogy ez a magyar mentalitásból fakad, hogyha valamiben esetleg jó vagyok, vagy az átlagnál jobb vagyok. Más kutatók itt a tehetségnél megkülönböztetnek különböző tehetségeket, a zenei intelligenciától, a nyelvi intelligenciáig, a térbeli intelligenciáig, ami a térlátást segíti, főleg mérnököknek van rá szüksége. Hát én azért nem lettem jó gépész, mert a térlátásom abszolút hiányzik. Ugyanúgy megkülönböztetnek belső intelligenciát, amikor saját magamat tudom elemezni, és megkülönböztetnek társas intelligenciát, hogy én a társak közötti szociális kapcsolataimban hogyan tudom megélni az adottságaimat. A tanulási stílusoknál beszéltünk olyanokról, akik egymással tudnak jól tanulni. Hát akinek a társas intelligenciája erős, az tud így társak között tanulni, és a zenei mellett beszélhetünk a matematikai vagy logikai intelligenciáról is, és beszélhetünk a nyelvi vagy nyelvi készségi intelligenciáról, ami megnyilvánul az adott nyelven, vagy az idegen nyelvnek az elsajátításában. Például érvelés technika. Most már sokszor előjön érettségén is, hogy érvelniük kell pro vagy kontra, és ezt főleg azt tudja, akinek erős a nyelvi intelligenciája. És vannak olyan foglalkozások, amire meg ezek az intelligencia típusok nem árt, hogyha találkoznak, tehát, hogy akinek erős a nyelvi intelligenciája, abból akár jó ügyvéd is lehet, vagy tanár, vagy netalántán előadó területen. És van a vizuális vagy térbeli intelligencia, ez pedig a képzeletért felelős. Összefoglalnám a hétféle típust, amiről beszéltem. Tehát nyelvi intelligencia, ez a szóbeli és írásbeli kommunikációban valaki kiemelkedő. Logikai, ez a matematikai érvelés, logikai tudományos gondolkodás és maga a tudománynak a megértését is segíti. Mozgási vagy kinesztikus intelligencia, erről még nem beszéltem. Ez a testünk érzékelése, és az a kifejezés, hogy táncban, tornában, bármiben hogyan fejezem ki magamat. Van az interpersonális, ez a társas intelligencia, hogyan reagálok mások szükségleteire, és van az intrapersonális, az egyénen belüli gazdag világból hogyan tudok meríteni, és a zenei vagy muzikális gondolatok megértése, ritmusérzék, zenei gondolkodásmód. Érdekes, hogy az intuíció, muzikalitás képessége nagyon összekapcsolódik. Állítólag az agykutatók azt mondják, hogy minél többet zenél valaki, annál kreatívabban tud mondjuk rajzolni, vagy annál jobban, tehát hogy egymást az intelligencia területek segítik, és a vizuális térbeli, ez pedig, hogy hogyan érzékelem, vagy hogyan képzelem el az adott helyzetet.
Tehát ez a hét pont, amit felsoroltál, ez az úgynevezett négyes pontunk első pontja, miben vagyok jó, ezt jó tisztázni. Tehát egyébként ez az egyik legfontosabb, azt gondolom, amit mondtál, hogy a fiatalokról van szó, akkor nekik tényleg fontos, hogy tudják azt, hogy ők miben jók, mi az erősségük. Hogyan tudnád ezt egyszerűen így a műsorunk végére lefordítani? Hogyan tudsz buzdítani egy fiatalt? Hogyan találja meg ő azt, hogy miben jó?
Csíkszentmihályi Mihály óta van egy ilyen kifejezésünk, hogy flow, és azt szoktam mondani, hogy mi az, amivel bele tudsz úgy temetkezni, hogy nem érzékeled az időt, nem érzékeled a fáradtságot, és csak csinálod, és még fel is tölt és örömöt jelent számodra. Akkor vagy flowban. Ezt a pozitív pszichológia használja ezt a kifejezést, de egy magyar professzorhoz, Csíkszentmihályihoz kapcsolható ez a flow vagy a kreativitás élményét így határozza meg.
Tehát abban vagyok jó, amiben örömömet lelem?
Abban vagyok jó, amiben örömömet lelem, mert úgy tudom csinálni, minthogyha az az adottságomnak úgy a része lenne, hogy úgy fölismerem, hogy jé, az Isten engem erre alkotott. És a Bibliában látunk ilyen embereket, akik, amikor így keresik a saját hangukat, saját képességeiket, akkor az Isten ruházza föl különböző adottsággal vagy tehetséggel. Gondoljunk a Szent Sátor építésére, és azt olvassuk, hogy Bésájelt és Aholiábot az Isten lelke betölti bölcsességgel, hogy mindenféle takácsmesterséghez, ezüstmesterséghez, aranyművességhez értsenek, ami a Szent Sátorhoz kell. És azt szoktam a fiataloknak hangsúlyozni, hogy az a terület, amiben már eddig valami élményt szereztél, azokat írd össze először. Uh-huh. Ne azt, amiben teljesen nulláról kezded az építkezést.
Találd meg a saját hangod, innen indultunk, és eljutottunk egészen az első pontig, hogy miben vagyunk igazán jók, nem csak a fiataloknak egyébként, hanem az idősebbeknek is ajánlott, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk. Köszönöm a mai gondolatokat, folytassuk innen jövő héten.
Folytassuk ott, hogy mire van szüksége a környezetemnek, ez lesz a következő témánk.
Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
És ezzel a 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak, ne feledjék, most van az 1%-os időszak, úgyhogy mindenképpen rendelkezzenek a 2x1%-ukról. A mi adószámunkat természetesen megtalálják a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon is. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a két műsorvezető, Görög Mása.
És Nerebecki Máté.
Matarász Máté volt, aki a technikai pultnál ült. Köszönjük a remek zenéket, és hogy hallhatóvá tett bennünket.
Take the orange, white and green bomb.